Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kimentsen bennünket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy találkozhatunk veled ismét. Hálásak vagyunk a gyülekezeti közösségért és a hirdetett igéért. Urunk, köszönjük, hogy ez a számunkra nem csak valami beszéd vagy történetnek az elemzése, hanem élő üzenetté lesz a szívünkben. És tudjuk, Urunk, azt is, hogy te felhasználod az embert, a te gyarló szolgádat arra, hogy megszólalj általa. Köszönjük neked, Urunk, hogy különböző embereken keresztül különbözőképpen szűröd át a te élő üzenetedet. Urunk, hálásak vagyunk, hogy ahogyan a történelemben mindig is, most is alkalmatlan embereket használsz fel erre a nagy üzenet továbbadására. Kérünk téged, Urunk, most is könyörülj rajtunk, és cselekedd, hogy az emberen túl a te élő igéd, a te élő üzenet szólalhasson meg. Szeretnénk, Urunk, hogyha te táplálnád valóban a szívünket, a lelkünket, azzal az áldott igével, azzal a csodálatos üzenettel, amivel ma akarsz bennünket ellátni, és amit nekünk ma hallanunk kell. Kérünk téged, Urunk, hogy mindaz, amiről szó lesz, az hadd váljon majd életté bennünk. Munkálkodj, Urunk, szent lelked által közöttünk, hogy megerősödhessünk mindabban, amit nekünk a javunkra, az örömünkre, az üdvösségünkre el akarsz mondani. Hallgass meg, Urunk, kegyelmedért, szeretetedért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszból, Pál apostolnak a Galatákhoz írt levele első fejezetének első 5 verséből. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem lévő atyafiak mindnyájan Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, nagyon jól ismert ige szakasz ez, nagyon jól ismert igeversek, sokszor halljuk ezt, talán furcsa is ezt igehirdetési alapige gyanánt hallgatni. Úgy szoktuk ezt a hallott ige szakaszt nevezni, hogy apostoli köszöntés, hiszen az apostolok ehhez hasonló formában kezdik általában a leveleiket, így köszöntenek. Szinte minden köszöntésben benne van a kegyelem és a békesség kérése Istentől. Ma, a mai ige alapján ezt a nagyon ismert köszöntést nézzük meg Isten szent lelkét segítségül hívva. Először is tehát Pál apostol kegyelmet és békességet kér az olvasóinak az Úrtól. Kegyelem. Ez a szó olyan tettet jelent eredetileg, amelyik örömöt vált ki. Valaki igyekszik másoknak örömet okozni. Nyilván ebben benne lehet az, amikor valaki mondjuk egy szép virágot ad az ő kedvesének. De azért ennél sokkal több, mélyebb jelentéssel bír az itt szereplő görög szó. Ugyanis olyanok iránti jó tettre utal, akik azt nem érdemlik meg. Jót tenni azokkal, akiket szeretünk, nem nehéz. Azoknak kedveskedni, akik becsesek számunkra, akikkel össze vagyunk kötve, akár vérszerinti rokonság, akár nagyon szoros barátság révén, az egyáltalán nem esik nehezünkre. Azt nem is neveznénk kegyelemnek. A kegyelem ennél sokkal mélyebb. Annak a tettnek a fogalmává, kifejezőjévé válik, amikor valakit egy súlyos bűncselekménye miatt nagyon hosszú börtönre, esetleg halálra ítélnek, de mégsem kell a büntetést elszenvednie, hanem elengedik azt. A bűncselekménynek a ténye megkérdőjelezhetetlen. Vitán felül áll. Ezt senki nem vitatja, de a büntetés mégis elmarad. És nem azért marad el a büntetés, mert valamit elnéztek, vagy azért, mert nagyon jó ügyvédei voltak a bűnösnek, és kibeszélték őt, hanem tudatosan elengedik a büntetést. A büntetés elengedésének általában azért oka van. Egyrészt lehet ok a bűn elkövető őszinte bűnbánata. Itt megint csak nem arról van szó, hogy félreértettük, nem jól határoztuk meg, vagy nem jó következtetéseket vontunk le a bizonyítékokból. Bűnös az illető, de bűnbánata, oly mélységes és oly őszinte, hogy úgy döntenek, elengedik. Aztán lehet az ítélet alkotójának, foganatosítójának is valamilyen saját öröme, amiben részesíteni szeretne másokat is. Előfordulhat például, ennek voltunk mi is mindnyájan tanúi, hogy hatalmi váltáskor a politikai foglyokat a kiszabott, akkor jogosnak megítélt büntetésük alól felmentik és kegyelemben részesítik őket. És van olyan is, hogy valakiért közben járnak, királynál, köztársasági elnöknél, attól függ, milyen az állam berendezkedése, és az kegyelmet gyakorol. Megint nincs arról szó, hogy nem bűnös, aki el van ítélve. De mégis az uralkodó úgy dönt, hogy elengedi a vétkest, és elengedi a büntetést. Bárhogy is, ez a cselekedet nyilván örömöt okoz az elítéltnek, és természetesen a családjának, a hozzátartozóinak. Az igében az apostol Istentől és Jézus Krisztustól kéri a kegyelmet a gyülekezet tagjai számára. Erre azért van szükség, mert Isten hibátlan, tökéletes és igazságos, a mi életünkben pedig szinte nincsen olyan pillanat, amelyben ne gyarapítanánk a vétkeinket. Ha minden bűnünk miatt külön tárgyalást tartanának a mennyei bíróságnál, akkor bizony rendkívül vastag lenne az ügyirat számoknak, a mappáknak a sokasága. Viszont mivel Isten elé bűnös ember nem kerülhet, ezért elegendő a mi elgondolásunk szerinti legcsekélyebb bűn is ahhoz, hogy valaki kárhozatra jusson. Ezekből akár egyetlen egy is. A kegyelem azonban éppen abban van, hogy Isten nem akarja azt, hogy a szeretetből teremtett legfontosabb teremtménye, amelyet a maga képére és hasonlatosságára alkotott, elvesszen. Márpedig egyetlen ember sincs a világtörténelem kezdete óta, aki beléphetne saját jogán a mennyek országába. Ide tartoznak a hit legnagyobb hősei is, Ábrahám, Noé, Illés vagy Mózes, vagy bármelyiket sorolhatjuk a Szentírásból, egyik sem állhat meg Isten ítélő széke előtt mondván, Uram, akkor állj félre az ajtóból, mert jövök. Mert én méltó vagyok rá, hogy ide belépjek. Azt olvassuk például Noénál is, hogy Noé kegyelmet talált. Isten őt talán a legigazabbnak tartotta az összes akkorért kortársai között. De nem igaznak, csak közöttük a legigazabbnak. Talán neki volt a legkevesebb vétke, vagy még inkább lehet azt mondani, ő volt az, aki leginkább szerette az Urat. De neki is kegyelemre volt szüksége, hogy megmeneküljön. Mind-mind kegyelemre és bűnbocsánatra szoruló bűnös emberek voltak ők is, és mi is. Isten azonban nem akarta, hogy elvesszen ez az ember, akit ő szeretetből és szeretetre teremtett, és ezért küldte el az ő fiát, Jézus Krisztust a világba. És nem úgy küldte el őt, hogy ráerőszakolta az akaratát, hogy eljössz, és meg kell halnod, és kész, nincs mese, hanem úgy küldte el, mint akinek ez lehetőség, szolgálat és hatalmas áldozat. Jézus Krisztus ezt az áldozatot önmaga vállalta magára. Ezért is fogalmaz így az apostol, hogy kegyelem és békesség Istentől és Jézus Krisztustól, aki önmagát adta értünk a mi bűneinkért. Azaz Jézusnak volt lehetősége nemet mondani erre a hatalmas áldozatra. Persze, akkor mi nem menekülhettünk volna meg, de látnunk kell, hogy az Atya és a Fiú milyen szeretettel van irántunk. Jézus Krisztus szenvedett, mielőtt elindult az ő utolsó földi útjára a Gecsemáné kertből. Könyörgött ott, vért verejtékezve, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Szólt a tanítványainak három ízben is, hogy maradjatok ébren, vérasszatok, és könyörögjetek velem, nehogy kísértésbe essek. Egyáltalán nem arról volt szó, hogy eljött az Úr Jézus, és azt mondta, hogy hát akkor ez a dolgom, csinálom. Soha senki meg sem közelítette szenvedéseit, az ő fájdalmát, az ő csalódottságát, mint amit ő viselt irántunk és értünk. Azt is mondja az ige, hogy Jézus Krisztus azért adta önmagát, hogy kimentsen bennünket a jelen való gonosz világból. Sokszor szoktuk mondani azt, hogy gonosz ez a világ. Valóban, úgy látszik nem csak most, hanem 2000 éve is már így tudták ezt jellemezni. Amikor a hírekben annyi durvaságot, borzalmat látunk, annyi szenvedést, gyilkosságot, hazugságot, csalást, akkor sokszor elszörnyedünk is. Szoktuk is mondani, hogy micsoda világot élünk, milyen világban élünk, hát ez elképesztő. A gonosz szó itteni értelme a folyamatosságra utal. Azt fejezi ki, hogy rossz hatást fejt ki valaki vagy valami állandóan. A gonoszság jelentése, hogy az ember szüntelenül a rosszat akarja, erre irányul az akarata. Ezt olvassuk a bűneset után is a Bibliában. Az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. És valóban látjuk, hogyha nem is minden ember az élete minden egyes pillanatában törekszik a rosszra, de az biztos, hogy a bennünket körülvevő világban a gonoszság áradása folyamatos. Ehhez nem fér kétség. Ha mi talán éppen valamelyik pillanatban nem vagyunk gonoszak, akkor biztos, hogy vagy a szomszédunk, vagy a munkatársunk, vagy valamelyik ismerős, vagy számunkra ismeretlen ember, de biztos, hogy valamilyen bűnt elkövet. Szinte biztos, hogy ebben a pillanatban is valakinek kioltják az életét. Ezeket látjuk, tudjuk, hogy a gonoszságnak az áradása az folyamatos, szüntelen való. Akár tetszik nekünk ez a gondolat, akár nem, ez sajnos igaz. Hát nagyon lesújtó, elszomorító ez a helyzetkép, amit idáig hallottunk. Gonoszak vagyunk, és gonosz a bennünket körülvevő világ. De hát nem szabad megfeledkeznünk az evangéliumról, hiszen arról beszél az apostol, hogy éppen ezért küldte el Isten Krisztust, és éppen ezért volt Jézus engedelmes az atya akaratának mind halálig, hogy ebből a gonosz világból kimentsen bennünket. Hát azért ez mégiscsak örömhír, örömüzenet. És akkor, hogyha valaki nagyon kritikus szeretne lenni, vagy még lehet, hogy nincs is rossz szándéka, csak meg akarja érteni, akkor azt kérdezheti joggal, hogy hát ha ezért jött el Jézus Krisztus ebbe a világból, hogy kimentsen bennünket ebből a jelenlegi gonosz világból, mit keresünk még itt? Hát miért vagyunk még akkor itt? Nem történt meg ez a kimentés? Miért nem emel ki bennünket innen? Mikor lesz ez valósággá? Miért vagyunk még mások bűneinek kitéve is, miért okozunk mi is olykor károkat, fájdalmat másoknak? Nos, az, hogy kiment bennünket az Úr ebből a gonosz világból, nem azt jelenti, hogy kiemel bennünket mindenestől azonnal. Nem azt akarja az Úr, hogy a hívők kiszakadjanak a világból, hogy teljes romlottságban hagyják azt itt. Ő maga, emlékszünk rá, úgy imádkozott azon az utolsó éjszakán, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem hogy tartsd meg őket ebben a világban. Az itt létünk, a megtérésünk után végképp nem céltalan, hanem feladatot bíz ránk az Úr. Azt akarja, hogy hirdessük a szeretetét, az ő kegyelmét másoknak is. Minden embert meg akar menteni az Úr ugyanis, nem csak bennünket. Nem mondja azt, hogy veled véget ért a világ, te még megtértél, és utána az összes többiről lemondunk. Nincs ilyen. Azt mondja, én itt hagylak, hogy azt, amiben te részesültél, add tovább, mondd el másoknak. Ebben a szolgálatban mindnyájunkra számít, hiszen mi is emberek által ismertük meg az ő kegyelmét. Lehet, hogy egy olyan családban nőttünk fel, ahol már az anyatejjel leszívhattuk magunkba, ahol az édesanyánk egészen pici gyermekkorunktól kezdve tanított imádkozni, és minden nap bibliai történeteket mondott el, és olvasta együtt a család a Szentírást. Lehet, hogy a nagyszülő volt ilyen, lehet, hogy egy nagyszerű gyülekezetben nőhettünk fel, ahol kiváló lelkipásztor, odaadó szolgálata nyomán ismerhettük meg a kegyelmet. Lehet, hogy egy táborban, vagy valamilyen egyéb közösségben élhettük át a szabadítást, de biztos, hogy az Úr embereket használt fel ebben. Ha csak a Bibliát olvastuk, és senki és semmi más nem szólt hozzánk, akkor is használt embereket. Azokat, akik leírták, azokat, akik lefordították, akik kinyomtatták, és így a kezünkbe juthatott. És azt mondja az Úr, hogy én azt akarom, ezt a szolgálatot te vidd tovább. Feladatod van. Lehetne kérdezni, hogy hol van akkor az a bizonyos kimentés ebből a jelenlegi gonosz világból, akkor mégis hogy kell ezt érteni? Nos, ott, hogy nekünk nem kell már a gonoszt cselekednünk. Hogy képessé lettünk arra, hogy megtagadjuk a sátán csábítását, és nemet mondjunk a bűnre. Nem leszünk és nem lettünk tökéletesekké, de végre képesek vagyunk ellenállni, és legfőképpen megbánni bűneinket. Ilyen szempontból meg vagyunk mentve. Nem a világ törvényei határoznak meg bennünket, nem a világ csalásai és szorongattatásai veszik el szabadságunkat. És ez egy óriási kegyelem. Aztán azért is hagy itt az Úr, mert nem csak mondanunk kell másoknak az Isten szeretetének evangéliumát, hanem a mi életünk egyfajta fékként van jelen ebben a világban, ebben a gonosz világban. Jézus azt mondta a hegyi beszédben, hogy ti vagytok a föld sója, és a só az egy tartósítószer, ma már kevésbé használjuk, legalábbis a saját hétköznapi életünkben, de ha vásárolunk valamilyen húskészítményt, abban biztos rá van írva, hogy pác sóval tartósítva van. A só mindenképpen erre való, a romlást lassítsa le, vagy fékezze meg, amennyire csak lehet. És a keresztjének jelenléte Jézus akarata szerint lassítja az emberiség romlását és a gonoszság áradását. Gondoljunk csak bele, hogy mi lenne, ha nem lennének keresztjének a világban. Ezt a nem hívők el se bírják képzelni, hogy milyen sokat köszönhetnek a Krisztus evangéliumához híven élőknek. Mennyi szeretetszolgálat, jótékonyság nem létezne. Az első kórházakat, a mindenki számára elérhető oktatást, a háborúkban, a járványokban, a betegek ellátását, ezt mind-mind keresztjének kezdték. Mind a hívők. Apácák, szerzetesek és egyszerű hívő emberek. Oda áldozták a szabadidejüket, az életüket is adták, egy járvány idején például azért, hogy sok-sok embert megmenthessenek. Itt van a helyünk és a célunk, a feladatunk is, amíg a mi Urunk haza nem hív, hogy hirdessük itt a földön az ő kegyelme örömüzenetét. Az igében azonban nem csak kegyelmet, hanem békességet is kér az apostol az olvasóknak. Nagyon fontos ez, hiszen a mindennapi életünkben nem csak kegyelemből élünk, hanem szenvedünk is sok bűn miatt. Szenvedünk a saját bűneink miatt és a világ bűnei miatt is. Nem okoz örömöt látni a romlást, a betegségeket, a világ fejlődésének irányát. Nekünk is okoz kérdéseket a migránsválság, a keresztyénüldözés, a helyi egészségügynek a helyzete, a saját bajaink, betegségeink és így tovább. De az Úr azt ígérte, hogy mindezek közben olyan békességet ad, ami majd minden értelmet felül fog haladni. Nagy szükségünk is van erre, a mindent felül haladó békességre. Ez a fajta békesség azonban nem magától van, hanem az Úr kegyelméből fakad. Abból, hogy meg vagyunk váltva, és semmi nem történhet sem velünk, sem a bennünket körülvevő világgal azon kívül, mint amit az Úr megenged. Sokszor valóban csodálkozunk, milyen szörnyű és borzasztó ez a világ, de azt nekünk életünk minden pillanatában tudnunk kell, hogy ezekről Isten tud. Sokaknak ezért majd számot is kell adni, de az biztos, hogy nem egy elszabadult, egy fékevesztett és a gonoszságnak végtelenig kiszolgáltatott világról beszélünk. A legrosszabb esemény vége is a mi számunkra, hogy el van téve a mi üdvösségünk koronája. A legrosszabb, ami történhet, hogy kimúlunk ebből a világból, és ott leszünk a mi Urunkkal. Hát így legyen nekünk is kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint. Övé legyen ezért a dicsőség örökkön örökké. Amen. Úr Jézus Krisztus, ha visszagondolunk az életünkre, akkor egészen biztosan találunk olyan pillanatokat, amikor azt tapasztaltuk meg, hogy valaki megmentett bennünket. Talán volt egy jó tanár, aki megmentett bennünket attól, hogy megbukjunk. Talán volt egy olyan barátunk, aki valamilyen szorongatott helyzetből, talán valakinek az indulatától mentett meg, és odaállt a verekedés közé. És számtalan példát biztosan hozhatunk a saját életünkből, milyen sokat jelentett, amikor valaki közbelépett. Uram, köszönjük neked, hogy te is közbeléptél, az idők teljességében eljöttél közénk ebbe a világba, hogy megválts bennünket, hogy elvedd bűneinket, annak következményét, és bennünket az örök élet reménységében és bizonyosságában részesíts. Uram, köszönjük neked azt, hogy ez a tudat, ez a hit minden értelmet felülmúló békességgel képes megajándékozni, hiszen tudhatjuk, hogy semmi sem történhet velünk azon kívül, amit te megengedsz. És azt is tudjuk, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra szolgál. Urunk, így köszönjük azt, hogy sok próbatételen keresztül vezettél bennünket, mert ezekben is a te szeretetedet tapasztalhattuk meg. Hálásak vagyunk, Urunk, a te jóságodért, amiket oly sokszor meg nem érdemelten kaptunk tőled. Köszönjük, amikor meghallgattad imádságainkat, és hálásak vagyunk azokért, a kéréseinkért is, amelyeket nem hallgattál meg, mert még az is a javunkra szolgált, hogy valamit nem adtál meg a számunkra. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy ez a békesség hadd tölthessen el bennünket, ne csak itt a templomban, hanem a hétköznapokban is. Így könyörgünk, hogy erősítsd a kegyelembe vétettségünknek a tudatát, add, Urunk, hogy holnap és a többi hétköznapon is ebből a te kegyelmedből élhessünk, tudva azt, hogy meg vagyunk mentve, hogy semmi olyan nem érhet már bennünket, ami elszakít majd tőled, ami kárhozatra juttat. Így kérünk téged, Urunk, hogy áld és szenteld meg életünket, és azokban a kétségekben, bizonytalanságokban, esetleg fájdalmakban, te adj nekünk kiutat és békességet, úgy, ahogyan azt csak te tudod megadni. Így kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és áld meg életünket. Amen. Imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.